Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de az üzenetek legjobban engem érintenek meg, mert rajtam keresztül jönnek. Tehát nagyon meg kell, hogy érintsen az, hogy át tudjam adni úgy, ahogy átadom. És amennyire megérinti a szívemet. Úgyhogy Isten tényleg különleges dolgokat készít számunkra. És ja, most szépen és nyugodtan fejezzük be ezt a mostani sorozatot. Oké, ez a kapcsolat üzenet sorozatunk, ahol arról tanultunk és arról beszéltünk, hogy kapcsolat Istennel és másokkal, Isten top 10-én keresztül, a 10 parancsolaton keresztül. És kérdés. Most, hogy így végénél járunk már, változott valamicskét a nézőpontotok a 10 parancsolattal kapcsolatban? Másképp látjátok most már? Ez nem csak 10 tedd vagy ne tedd, de főleg ne tedd, hanem ott vannak az elvek mögötte, amikről beszéltünk. Isten szíve ott van mögötte. Mondhatjuk azt, hogy ez talán a társadalom, egy civilizált társadalomnak a 10 alaptörvénye. Ez a 10 parancsolat. És mind mögött van egy elv, amit nagyon fontos, hogy megértsünk. Úgyhogy ha kihagytál egyet, valamilyen oknál fogva, akkor vissza tudod hallgatni az interneten. Jó, a weblapon hitközösség.hu üzenetsorozatok, és ott megtalálod az összes üzenetet. De ha meg akarod nézni, akkor meg a YouTube csatornán meg tudod nézni. Élőben. Hogyha kell, ez a pocakos bácsi, aki elmondja, hogy szeretnéd látni is közben, aki már a harmadik trimeszterben van újra. Ja. Oké? Okay. Na, de most így a végén járva könnyen gondolkodhatunk úgy, hogy hát igazából, hogy elolvasom újra, egész jó vagyok én ezekben a tíz parancsolatban. Egész. Tehát nem szektem meg egyiket se igazán. Tehát nem csaltam meg a feleségemet, meg tisztelem a szüleimet, és nincsenek báványok a nappaliban, meg mit tudom én, nem lopok, meg ilyenek. Tehát őszinte vagyok nagyjából. Tehát kicsit könnyen lehet egy olyan hozzáállásunk, mint a gazdag ifjúnak, aki oda ment Jézushoz egyszer, és azt mondta, hogy na, mit kell tenni az örök élethez? A parancsolatokat igazából mind megcsináltam. És kicsit könnyen lehet egy ilyen hozzáállásunk. De, ha őszintén megnézzük, legalábbis én, akkor azt tudom mondani, hogy én szerintem én mindent megszegtem. Tehát mindent megszegtem. De Isten azt mondja, hogy Bazsikám, nem azért adtam a 10 parancsolatot, hogy te azáltal tegyél engem boldoggá. Tehát nem ezért van a 10 parancsolat, hogy ha betartod, akkor majd én, mint Isten, boldog leszek. Hanem én azért adtam neked, hogy te boldog lehess. Hogy te boldog lehess. Elveket adtam neked az élethez, a boldoguláshoz, és nem arra adtam, hogy ezek által leellenőrizd magad, hogy vajon jó vagy-e nálam. Oké, és sajnos sokszor itt csúszik el a 10 parancsolat, vagy Isten beszéd, amikor ad instrukciókat. Hogy azt gondoljuk, hogy ezáltal leellenőrizhetjük, hogy jók vagyunk-e most Istennél, vagy ma, vagy sem. De nem. Isten tanács, ez nem ez. És meg lehet, hogy elszúrjuk a dolgokat. De ne felejtsük el, hogy Isten gyermekei vagyunk. Isten fiai, lányai, és Isten boldog felőled. Mindegy, hogy hogyan teljesítesz. Ő boldog felőled. És szeret téged. Oké, tehát ezt soha ne felejtsd el. Akárhogy is vagy, szeret téged. És ezek az elvek, amikről eddig tanultunk, az Istennel és egymással való kapcsolatunkat viszik előre. Úgyhogy, 10. parancsolatnál vagyunk, 2 Mózes 20, 17. vers. Ne kívánd magadnak, ami a másé. Se a házát, se a feleségét, se a szolgáját, se a szolgálóját, se az ökrét, se a szamarát, se más egyebét. Oké? Okay? Tehát szeretjük ezt a parancsolatot leegyszerűsíteni úgy, hogy ne kívánt. Vagy ne kívánj. Ne kívánj semmit. Ami egyébként rendben van, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy mit jelent kívánni. De sokszor ez sem tiszta, hogy mi a kívánság, mi a vágy. De szerintem, amit itt Isten ezen a parancsolaton keresztül erősíteni akar, ugye mi az elv? Ez a megelégedettség elve. Tehát a megelégedettség elve. Milyen elv? A megelégedettség elve. Az egyetlen ok, amiért kívánjuk a másét, az az, hogy nem vagyunk elégedettek azzal, amit már megkaptunk. Oké? Tehát a parancsolat mögött az elv az az, hogy megelégedettség. Megelégedettség. Van jó pár igehely az Új Szövetségben is, a kívánsággal kapcsolatosan, de van egy, amit nagyon meg szeretnék nektek mutatni, és úgy fogom megmutatni nektek ezt a verset, hogy először a második felét fogjuk elolvasni, mert mindenki azt ismeri a legjobban. Az elejét, ezt, most fogsz rájönni, hogy jé, ez az eleje ennek a versnek? Ugye ezt a kettőt össze lehet kötni? Mert mindenki csak a második felét szokta idézni. És ez a zsidó levél, 13. fejezet, 5. verse, és a B részt fogjuk először elolvasni. Jó, mert látni fogjuk ebből a versből, amikor majd egybe elolvassuk, most csak először a második felét, ha egybe elolvassuk, látni fogjuk, hogy a megelégedettségnek, a kívánságnak a gyógymódja az a megelégedettség. És pont az ellenkezője a kettő egymásnak, az ellentétje. Kívánság, megelégedettség. Figyelj, Zsidók 13.5b, ott van már? Ott vagyunk már? Mert Isten azt mondta, sosem hagylak cserben. Sem, nem hagylak magadra. Oké? Tehát ezt mondja, sosem hagylak cserben, sem nem hagylak magadra. Emlékeztek erre az ige verse? Lehet, hogy jó néhányan tudjátok. Ismeritek. Kártyákra írják ki, meg minden. Ja. Ez egy Ószövetség idézet, Józsué könyvéből, az első fejezetből, és abban a helyzetben mondta Isten Józsuénak, amikor bementek, mielőtt bementek a földre, a szent földre, és Mózes meghalt, Mózes volt Józsuénak a vezetője, és most Józsuén volt a teher, hogy ő vigye be Izrael népét, akit eddig Mózes vezetett, a teher az ő vállán volt, most átkerült az ő vállára, és ezzel bátorította Isten Józsuét, hogy ne aggódj, apukám, ahogy Mózessel voltam, veled is leszek. Ugyanúgy ott leszek veled. Nem hagylak cserben, nem hagylak magadra. Oké? Úgyhogy ezt idézte itt a zsidó levélnek az írója, ezt a részt, de mit mond az első fele? Nézd csak, elolvassuk előről. Tartsátok távol magatoktól a pénz utáni vágyakozást, és elégedjetek meg azzal, amitek van. Mert Isten azt mondta, sohasem hagylak cserben, sem nem hagylak magadra. Milyen érdekes, nem a párosítás? Nem gondoltuk volna, ha csak nem ott van a Bibliában. Vagyis azt mondja, hogy a kívánság és a vágyakozás ellenszere az, hogy nem hagylak el. Hogy nem hagylak el, nyugi, mindig az apád leszek. Mindig számíthatsz rám. Csak bízz bennem, mindig gondoskodni fogok rólad. Ne aggódj. Ne aggódj. Úgyhogy ma is 3 pontunk lesz, ahogy volt eddig is. Az első pontunk, hogy mit jelent kívánni vagy vágyakozni. Jó? Beszéljünk erről egy kicsit. Mit jelent kívánni, vágyakozni? Emlékeztek rá, többször is mondtam, hogy a 10 parancsolat 2 helyen is szerepel. Mózes 2. könyvében, a 20. fejezetben, és Mózes 5. könyvében, az 5. fejezetben. Az eredeti neve a Mózes 5. könyvének, hogy a 2. törvénykönyv. Deuteronomium. Ez a szép kifejezés. 2. törvénykönyv. Oké? Tehát ott szinte elismétli az egészet. A Mózes 2. könyvének az a neve, ezt biztos hallottátok már, Exodus. Exodus. Ez a kivonulás. Ugye ez arról szól, hogy kivonul Izrael Egyiptomból, és Mózes vezetésével Isten kiszabadítja. Na most, az 5. Mózesben lévő 10 parancsolat egy picit különbözik attól, ami a második könyvében van. Néhány szóban vagy kifejezésben, nem lényegében, csak néhány szóban kifejezésben. Úgyhogy érdemes a kettőt együtt olvasni, mert lehet, hogy egy kicsit többet elmond a más szóhasználat róla. Úgyhogy nézzük csak meg, hogy mit mond például 5 Mózes 5.21-ben ugyanez a parancsolat, amit olvastunk 2 Mózes 20.17-ben. Figyelj! És ne kívánd a te felebarátod feleségét, és ne áhítsd a te felebarátodnak házát, szántóföldjét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé. Oké, tehát itt van ez a felebarát szó újból, és aztán itt azt mondja, ne kívánd, ne áhítsd. Tehát nagyon érdekes. Tehát azt jelentik ezek a szavak, amiket itt is használ a héberben, hogy egy nagyon erős vágyakozást. Tehát egy nagyon erős vágyakozás, ez a kívánság és áhítozás, ez egy nagyon erős vágyakozás. És, de nagyon fontos, hogy megértsünk valamit, hogy mit nem jelent. Az is fontos. Amikor azt keresik, hogy mit jelent valami, megkeresik, hogy mit nem jelent. Jó, mit nem jelent? Nem azt jelenti, az, hogy ne kívánd, és akkor itt folytatja, nem azt jelenti, hogy ne legyenek vágyaink. Jó, tehát ne essünk abba a csapdába, hogy fú, ne is kívánjunk valamit, vagy ne is legyenek vágyaink, ne legyenek céljaink. Nem, nem erről van szó, nem ezt mondja. Azt mondja, hogy ne kívánd azt, ami a másé. Oké? Azt ne kívánd, ami a másé. Tehát kívánni nem azt jelenti, hogy ne legyenek vágyaid mondjuk egy normális lakóhelyre, vagy egy normális munkára, vagy egy működő autóra, vagy mit tudom én, tehát hogy jobb legyen, vagy egy jó iskolára a gyereknek, vagy egy jobb iskolarendszerre ne legyenek vágyaink. Tehát nem ezt jelenti, nem ezt jelenti. Ezek rendben lévő vágyak. Oké, tehát nem erről beszél Isten. A kívánság az azt jelenti, hogy valaki másnak a cuccaira vágysz. A másik cucca. Ezzel van a probléma. És amúgy láthatjuk, hogy Isten egyébként megalapozta. Ha 10 parancsolatot nézzük, 2 parancsolat is szól a tulajdonjogra. Tehát rendben van az, hogy embereknek van tulajdona. Tehát nem az, hogy be kell gyűjteni mindenkitől, és akkor mindenkinek egyenlően osztjuk, hanem mindenkinek van tulajdona. Ugye, ne lopj például. Az azt jelenti, hogy valakinek van valamilyen, amit te ne vegyél el tőle. Vagy ne kívánd azt, ami a másik, ugye ez a 10. parancsolat. Tehát van tulajdonjog, és Isten azt mondja, hogy ne áhítozza arra. És aztán ezen gondolkodtam, hogy hihetetlen, hogy mennyi minden, amit tanulunk, rengeteg elv, mennyire visszamutat mindig Mózes első könyvére. Egy csomó alapvető elv, az ott született meg, Mózes első könyvből, hogy ott találkozunk vele először. Ezért nagyon-nagyon izgalmas könyv ez a Mózes első könyve, a Genezis könyve. És például csak itt, hogy lássátok ebben a témában, hogy mi történik, ha visszaugrunk Ádám és Évára, akik ettek a tiltott fának a gyümölcséből, csak nézzük meg, hogy mi történt, oda ment hozzájuk Sátán, kígyó formájában, és mit csinált? Tehát mielőtt még ettek volna a gyümölcsből, rávette őket. Oké? Rászette őket, és rávette őket, hogy kívánjanak olyasmit, ami nem az övék. Érdekes, nem? Mert mit mondott Isten? Azt mondta, hogy a kert minden fájáról lehettek, de arról az egyről nem. És Sátán mit célzott meg? Az, hogy a minden fájáról hogy kell pálinkát csinálni, és akkor hogy kell alkoholistává válni? Nem. Nem erről szólt a történet. Hanem behozta ezt a mély vágyakozást és kívánságot, hogy arra vágyanak, az az erők mozduljanak meg belül, ami a más dolgára való vágyakozásról szól. És megmérgezte őket, és elkezdték. Tudod, mert Isten azt mondta, hogy ne nyúlj, mert ez az enyém. Ne nyúlj hozzá, ez az enyém. És ők pedig erre vágytak. Oké, tehát csak nézzük meg itt 1 Mózes 3:6. Azt mondja, az asszony látta, hogy milyen gyönyörű a fa. Oké, tehát 3 oka volt annak, aláhúztam. 3 ok, amiért ettek. Gyönyörű a fa, jó ízűek biztos a gyümölcsök, és bölcsé tesznek ezek a gyümölcsök. Oké? Tehát ez volt az asszony, látta, milyen gyönyörű a fa, és azt gondolta, hogy a gyümölcsök biztosan jó ízűek lehetnek. Elhitte, hogy a gyümölcsök bölcsé teszik, ezért leszakított egyet, és megette majd. Adott a gyümölcsből a vele lévő férjének is, aki szintén evett belőle. Tehát látjátok, hogy mit tett a sátán? Az ellenség. Fogott valamit, ami nem az övék volt, és úgy csomagolta, színezte a történetet, az egészet, hogy az jól nézzen ki. Hogy az jól nézzen ki. Szerintem azóta se változott ez a taktika. Tényleg, azóta se. Tehát a trükkök nem változtak. Ő mindent meg fog tenni annak érdekében, az ellenség, hogy a szomszéd cuccai mindig jobbak legyenek a tiédnél. Legalábbis a te szemedben. Vagy a melletted ülő testvérnek a dolgai, az élete, a kutyája, a férje, az autója, a ruhája, a szemüvege, a cipője, mindene, az állása, a végzettsége, telefonja, minden, oké, minden. Most csak ismétlésképpen ki a fele barát, csak hogy ezt is tisztázzuk. Bárki, akivel összeakadsz az életed során. Jó? Ez mind a fele barátod. Tehát bárki, akivel kapcsolatba kerülsz, az a fele barátod. Tehát sátán azt akarja, hogy kívánjuk azt, ami a fele barátunké. Oké? Tehát arra vágyjunk, ami a másiké. Tehát egy olyan vágyat, kívánságot ébreszt föl bennünk, hogy többet kapjunk, mint amire szükségünk van. Oké, mert itt vagyok én, van, amin van, meg vagyok, aki vagyok, és itt van Vangelis, neki van, amilyen van, és én nem vagyok elégedett azzal, ami van, ezért elkezdek arra is vágyakozni, mert az övé. Tehát ez azt jelenti, hogy elégedetlen vagyok azzal, amin van. Sátán ezt akarja létrehozni. Hogy többet akarja kapni, mint amire szükségem van. És ezért akarjuk azt, ami a másé. De egyébként csak elárulom a titkot, ha szükséged lenne, akkor megkapnád. Tehát Isten megadná. Ha szükséged lenne arra, akkor megkapnád. Megkapnád. És ebből ered a kapzsiság. Szép magyar szó. Kapzsiság. Kapni. Csak kapni akarok. Folyamatosan kapni akarok. Kapdosni. Ja. És a végcél az, hogy megsértődjünk Istenre. Ez a végcél. Hogy a kapcsolatom, ugye, miről szól a 10 parancsolat, hogy a kapcsolatom egyre jobb legyen. És rögtön, tehát megint csak itt találtunk egy olyan dolgot, ahol sátán azon munkálkodik, hogy a kapcsolatunk rosszabb legyen. Oké? Tehát azt akarja, hogy így gondolkodjuk, hogy Isten neki megadja, nekem meg nem. De gáz ez az Isten. Róla gondoskodik, rólam nem. De gáz ez az Isten. Úgyhogy a kapzsisága sokkal komolyabb, mint gondolnánk. Oké, ez nem csak a harpagon, meg a mit tudom én, kik. Nem. Ez több. Nézzünk csak még részeket, figyelj. Lukács 12.15. Lukács 12.15. Új szövetségi részek. Majd az emberekhez fordulva ezt mondta. Ez Jézus mondja. Vigyázzatok, és kerüljétek a kapzsiságot, mert az ember élete nem a vagyonától függ, akármilyen gazdag is. Oké? Tehát az életed nem a vagyonattól függ, akármilyen gazdag is. Ha többed van, mint amit elfogyasztasz, tehát ez azt jelenti, hogy viszel vissza adsz a máltainak ruhákat, dobsz ki ételt, válogathatsz a szekrényedbe, akkor a bibliai definíció, hogy gazdag, az vonatkozik rád. Mert a Földnek a 80-90%-ának nincsen ilyen nagy választási lehetősége. Ja, úgyhogy ami arról szól, hogy gazdag, csak bátran vonatkoztassuk magunkra. Ne a gazdagabbhoz viszonyítsuk magunkat, hogy gazdag vagyok-e, hanem a nagy átlaghoz, ami nem a városunk nagy átlag, hanem ezen a Földön. Na, úgyhogy ami nagyon érdekes, amit találtam még nagyon érdekes, hogy vannak helyek az Új Szövetségben, Pál különböző levelei, ezeket is mindjárt olvassuk, ahol különböző bűnök vannak felsorolva, és köztük a kapzsiság is. Csak hogy lássuk azt, hogy ez mennyire komoly dolog, és mennyire megmérgezi az Istennel való kapcsolatot. Oké? Ami elképesztő, hogy nagyon komoly bűnök felsorolása között van ez. Figyelj, 1 Korintus 5.11. Azt mondja, azt írtam nektek, hogy ne vállaljatok közösséget az olyan emberrel, aki magát Krisztusban a testvéreteknek mondja, mégis szexuális bűnökben él, vagy a pénz a mindene, ezt valamelyik fordítás kapzsiságnak fordítja, vagy bálványokat imád, vagy káromkodik, vagy részeges, vagy csaló. Az ilyennel még csak ne is egyetek együtt. Milyen listára került a kapzsi? Durva. Vagy Efézus 5.3. Nyoma se legyen köztetek semmiféle szexuális bűnnek. Egyébként milyen érdekes, hogy a lista elején mindig ott van, hogy szexuális bűn. Tehát a lista elején. Tehát mondják azt, hogy minden bűn egyforma. Igen, alapvetőleg, ha azt nézzük, hogy mekkora bűnért halt meg Jézus, úgy nincs mérete, a bűnért halt meg. De a bűnök között van súlyosság, és a felsorolásban mindig tudjuk, ahogy Pál felsorolja, a szexuális bűnökkel kezdődik a felsorolás. Azt mondja, hogy nyoma se legyen köztetek semmiféle szexuális bűnnek, romlottságnak, vagy kapzsiságnak, hiszen ezek a dolgok nem illenek Isten népéhez. És aztán a következő vers, ami még komolyabban mutatja be ezt a dolgot, Kolossi 3:5, azt mondja, ezért gyökerestül írtsátok ki magatokból a régi emberi természetet, és annak minden megnyilvánulását, a szexuális bűnöket, minden gonosz kívánságot és szenvedélyt, és a gazdagság után való vágyakozást. Itt is sokszor kapzsiságnak fordítják. Amely, tehát azt mondja, a gazdagság után való vágyakozást, amely a bálvány imádás egyik fajtája. Oké? Tehát azt mondja, hogy a kapzsiság az bálványimádás. Mit jelent ez? Tehát megint csak nem kis buddhaszoborokra gondoljunk, hanem minden bálvány, ami felveszi, vagy átveszi Isten helyét az életemben. Oké? Az bálvány. Ez lehetnek dolgok, lehet munka, lehetnek személyek, sok minden lehet. Az első helyet, Isten helyét átveszi valami vagy valaki az életemben, az bálvány. Az bálvány. Ja. Tehát lecserélem Istent. És erről beszél, hogy a kapzsiság az olyan, mint hogyha lecserélném Istent. Tehát és akkor ebből jön az, hogy hát, ha én megkaphatnám annak a fickónak a feleségét, és akkor elkezd ráhajtani és meghódítani. Okay, vagy ha megkaphatnám annak az embernek a munkáját. Vagy ha megkap, tudod, tehát ha megkaphatnám ezt, ha megkaphatnám azért. És ezzel azt mondjuk, hogy megteszek bármit, csak megkaphassam azt. És ez jelenti azt, hogy átvette az első helyet az életemben. Okay? És sokan sajnos odaadták az Istennel való kapcsolatukat valamiért. Mert amint elkezdesz erősen vágyakozni, vagy kívánkozni valamire, ami nem a tiéd, akkor az bálvánnyá változik. Úgyhogy csak nézzük meg még egyszer ezt a 2 Mózes 20.17-et. Mert még egy dolgot szeretnék ebből itt megmutatni nektek, és látni fogjuk, hogy mennyire tiszta Isten ezen a területen. Mindjárt fogok valami vicceset is mondani, jó? Mert már látom, hogy nagy a... Nem igaz, hát ilyenkor már rég röhögni szoktunk. Most meg itt komolykodik. Súlyos verseket felolvassa már. Horpad a szék alól, mert annyira süllyedünk. Oké, tehát azt mondja, ne kívánd magadnak, ami a másé, se a házát, se a feleségét, se a szolgát, se a szolgáját, se az ökrét, se a szamarát, se más egyebét. Na kezdve más egyebbe. Ez mi lehet? Tehát, mai nyelvre ne kívánd a másik grillezőjét, vagy autóját, vagy csizmáját, vagy ruháját, vagy a fukszait, vagy a pénzét, tehát semmit. És az ökör, meg a szamár beszél a vagyonról. Miért? Csak hogy ismerjük egy kicsit a hátteret. Minél nagyobb földed volt, annál több ökörre volt szükséged. Oké? Tehát mert azzal művelted meg a földet. A szamár pedig az volt, tehát többnyire az esetek legnagyobb százalékában a szállítást és az utazást szamáron tették, nem lóval. Az csak nagyon az elitnek volt lova. Oké, tehát a taxi akkoriban az szamárháton volt. Jézus is szamárháton közlekedett. Tehát ez volt a szállítóeszköz. Úgyhogy itt meg azt mondja, hogy ne kívánd a másik Fordját, vagy Toyotáját, vagy Suzukiját. Jó? Tehát mai nyelven. Na, tehát nem azt mondja, hogy rossz dolog vágyakozni, nem, hanem azt mondja, hogy rossz, ha erősen vágysz a másik tulajdonára. Jó? Rendben? Tehát, ha nem vagy házas, akkor az rendben van, hogyha vágyakozol egy feleségre, vagy egy férjre. De az nincs rendben, ha vágyakozol a másik férjére, vagy a másik feleségére. Az nincs rendben. Oké? Erről van szó. Úgyhogy ne vágyakozz más emberekre és tulajdonra. Egy másik érdekesség. Hogy és aztán menjünk a második pontra. Ezt jó, ha tudjuk. Egy feleség nem tulajdon. Oké? Egy feleség, az nem tulajdon. Ezt most nem azért mondom, hogy akkor lehet rá vágyakozni, tehát nem azért mondom. Csak azt mondom, hogy külön, tehát a törvény nem, tehát megtiltja, hogy el lehessen adni a feleséget. Ugye, mert akkor az ókorban, sőt, a keleten, tudod, azért poénkodunk azzal, hogy hány tevét adtál az asszonyért, vagy nem cserélted, de mesélte valaki, hogy voltunk Tunéziában nyaralni, és akkor tudod, a jó kollega az mindig megkérdezi, és nem cserélted el az asszonyt 30 tevére? Na, tehát, hogy ez onnan jön, hogy a feleségeket adják, leszik. De Isten megtiltotta, hogy mert a feleség az nem tulajdon. Az viszont nagyon érdekes, hogy például azt nem tiltja, tehát arról nem beszél, hogy ne add el a férjed. Milyen érdekes, nem? De én szerintem ez érthető. Mert rájuk nincs piac. Rájuk nincs piac. Tehát, ismered Balit a férjemet? Nyugodtan elviheted. Ingyen is. Hú, köszönjük, nem kérünk belőle. Na jó, tehát ez volt a vicc. Jó, menjünk tovább a második pontra. Mi már csak az ingyen elvihető asztalon foglalhatunk helyet. Na, második pont, megelégedettség kontra elégedetlenkedés. Elégedetlenkedés. Jó, de hosszú szó, beletörik a nyelven. Oké, tehát az elégedettség, az annak az állapota, hogy ami van, az elég. Tehát amim van, az elég. Ez az elégedettség. Az elégedetlenség pedig, hogy van belül egy küzdelem, egy feszültség. Annak az állapota belül, egy kis harc, egy viszály, egy küzdelem belül, hogy ami van, amim van, az nem elég. Többre van szükségem. Kell még. Ez is kevés. És mondhatjuk azt, hogy ez egy két versenyző közötti küzdelem. Egy versengés. Egy verseny van. Mikor valaki nem elégedett és küzd belül. És miért mondom ezt, vagy miért kell, hogy erről beszéljünk? Vagy miért hegyezem ki erre a dolgot? Azért, mert ha nem vagy elégedett, ha nem ebben az állapotban vagy, hogy elégedett, akkor ez a akkor ott van benned egy feszültség. Ami zavar. Zavar döntéshozásokban, zavar kapcsolatokban. Zavar az Istennel való kapcsolatban. Van benned egy feszültség akkor. Mert valaki nem tud boldog lenni, amíg versenyben van. Amíg tehát megszólalt a gong, ezt Gábor ismeri, ő sokat nyomta a ringben a küzdelmet, küzdősportos. Ha megszólal a gong, akkor egy dolog van, nekem győznöm kell. Én így akarok kijönni a ringből. Senki nem megy veszíteni a ringbe. De addig nincs nyugalom, nincs pihenés, és nincs boldogság, és nincs megelégedettség. Addig, és ez egy küzdelem belül. Az elégedetlenség, ez egy küzdelem belül. És ebből ered a hasonlítgatás is. Az elégedetlenségből ered a hasonlítgatás is. Tudod, összehasonlítom a másiknak a házát az én házammal. A másiknak a munkahelyét az én munkahelyemmel. A másiknak a férjét az én férjemmel. A másik feleségét az én feleségemmel. Oké, tehát a másiknak a teljesítményét a munkahelyen az én teljesítményemmel. Hasonlítgatás. És ez nem jó. Nem jó. Persze hasonlítgatásnak megvan a helyes módja, amikor mondjuk keresek egy autót, vagy keresek egy munkahelyet, és van több opció, és akkor hasonlítgatom. De itt megint csak miről van szó? Nem az, hogy a máséval hasonlítgatom, és az elégedettségemet teszem függővé tőle, hanem, hogy a jó választás érdekében összehasonlítgatok dolgokat. Oké, de sokszor összekeverjük ezt sajnos. Ja, úgyhogy a hasonlítgatásnál van egy kis elégedetlenség, és ott nézzük a másikét, hogy milyen dolgai vannak. Kétféle érzésünk ki a hasonlítgatásból, a magasabb rendűség érzés, meg a kisebb rendűség érzés. Hasonlítgatunk. Hasonlítgatsz, magasabb rendűség érzés, mi történik ilyenkor? Tehát ha elégedetlenség van a szívemben, és szebb a házam a tiédnél, tehát elégedetlen a szívem, és szebb a házam a tiédnél, akkor lenézlek. Mert magasabb rendűségérzés. Ha elégedetlenség van a szívemben, és rosszabb a házam, mint a tiéd, akkor meg kisebb rendűségi érzésem van. Magamat nézem le. Nagyon érdekes. De azért mondok nektek egy-két vad példát még ezekre a dolgokra, jó? Tényleg vadak lesznek. Tehát a kívánság az nem engedi, hogy örülj egy áldásnak. Például. És mert azt mondod, hogy én már tök régóta itt vagyok ennél a cégnél. És mégis ő kapta az előléptetést. Vagy ő kapta az új számítógépet. Vagy az ő szobájába tették be a kávégépet, nem az enyémbe. Vagy mit tudom én. És ezzel azt mondom, hogy én nem vagyok elégedett azzal, amin van. Nem vagyok elégedett veled, Isten. Tudod, nem vagyok elégedett azzal, ahogy te gondoskodsz rólam, Isten. Vagy. Tudod, egyik meséli másiknak. Nem tudom, hogy hallottad, de meghalt a nagybátyám, és örököltem tőle 100 millió forintot. És akkor a másik, mert ott van az elégedetlenség a szívében. Ó, hogy az én nagybátyám miért nem tud meghalni ezt ennyi pénzt rám hagyni. Tehát, ugyanezt megtehetné velem is. Ezt a szívességet. És ott mondtam, hogy vad a példa, de hogy tényleg ilyen érzések jönnek föl, és ilyen vad, abszolút nem szeretet motiváló gondolatok jönnek föl, és vágyak. Hogy még a végén még az ember egy kicsit belegondol, még szégyell is magát saját maga előtt egy 5 perccel később, hogy mire gondolt. Ki vagy még egy példa, hogy nem csak, hogy nem örülsz más áldásán, de amikor olyas valaki részesül áldásban, akit nem szeretsz, akkor bevadulsz. Bedőlsz. Mérges leszel rá. Vagy valaki, akit nem szeretsz, és rossz dolog történik vele. Ó, akkor levágod a hízottókat. Örülsz neki. Őrülsz a szívedben. Tényleg autóbalesete volt? Sérült az arca? Lett maradandó sérülése is? Tehát hihetetlen az emberi szív. De, az is, aki az ilyen hülye példákat kitalálja, mi? És ezt elmondja nektek. Oké, de ez mind hasonlítgatás. Ez mind egy küzdelemből jön belül, és ennek a fészkében nincs öröm, nincs békesség, nincs nyugalom, nincs boldogság, nincsen az, hogy megérkeztem, hanem egy állandó feszültség van. Folytonos rangsor van. És figyelj, 2 Korintus 10, 12. Azt mondja, mert nem vagyunk olyan vakmerők, hogy azok közé számítsuk magunkat. Stopp. Oké, számítani magunkat. Dobozba rakni magunkat. Hányszor tesszük ezt? Úgymond beosztályozzuk magunkat. Beosztályozni magunkat. Ilyen vagyok, olyan vagyok, amolyan vagyok. Na? Nem, Krisztus testében ilyen nincs. Örökös társak vagyunk. Tehát azt mondja, mert nem vagyunk olyan vakmerők, hogy azok közé számítsuk magunkat, vagy azokkal vessük össze magunkat, akik maguk ajánlják magukat. Már összezavarodtam. Sőt, mikor ezek magukat magukkal mérik, oké, mert rajtuk kívül nincs más ember a Földön, aki lényeges lenne, tehát magukhoz mérik, és magukat magukkal hasonlítják össze, nekik ők, ők a bolondok. Ha példabeszédek szakzsargonnal élünk, amiről múlt héten is beszéltünk, bolondok, értelmetlenek. Oké, tehát emlékeztek a múlt hétre, a bölcs, a bolond meg a gonosz. Mi a különbség? És azt találtam, hogy a bolondok azok, akik hasonlítgatják magukat másokhoz. Még önmagukhoz is. És szerintem a mai társadalom még talán rosszabb, mint az akkori. Legnagyobb segítség ebben a Facebook. A kétet. Ma az én drága férjem elvitt vacsorázni, és akkor egy kép az étteremről, és akkor mindenki az ismerősök között, az 1324 ismerős között, milyen jó férje van neki. Ez közben, ha amúgy otthon lenne, tehát ez a 10 évben egyszer elvitte vacsorázni, amúgy meg ott a alsógatyában otthon kapaszkodik a távirányítóba, és körülbelül erről szól az egész élete. De a közösségi médiára ezt tette ki, tehát mutat valamit, ami nem a valóság. Oké? Tehát a kirakat társadalom. És aztán mi értelmetlenek, ha ilyen állapotba kerülünk, miközben megyünk, elkezdünk áhítozni, hogy ó, milyen jó férje van az enyém meg, milyen ganajtúró, mert ő meg így, meg úgy, meg amúgy. Tehát, ja, durva. Hasonlítgatunk, kívánkozunk, vágyakozunk. Ja. Kérdezz egyszer valaki, hermeneutikai kérdés volt, ez írásmagyarázati kérdés. Ezt hallottam, valaki mesélte, csak egy 30 év körüli nem házas tette fel ezt a kérdést a pásztorának, és azt mondta, pásztor, kérdezhetek valamit? Na, persze. Össze lehet tenni két írásrészt, ha nem is egymás mellett van a Bibliában? Persze össze lehet tenni. De arra vigyázni kell, hogy az írásrészt tedd össze, és ne az értelmezésedet. Oké? Tehát ez egy fontos írás magyarázati jel. És azt mondja, tehát két vers, figyelj, ez a két vers volt. Zsoltárok 84:11. Azt mondja, az örökkévaló Isten pajzsunk és napunk, kegyelme és dicsősége ragyog ránk. Nem tart vissza semmi jót azoktól, akik igazságosan élnek. És aztán példabeszélek 18:22. Aki jó feleséget keresett magának, nagy kincset talált, mert az örökkévaló jó indulattal volt iránta. És akkor ez volt a kérdés, pásztor, ezt a kettőt összetehetem? Oké, tehát össze lehet tenni. Tehát, ha igazságosan élek, akkor Isten adni fog nekem egy feleséget? És azt mondta, persze, tedd össze nyugodtan. Tehát törődj, foglalkozz Istennel először. Ne az első számú projektet az életben, a házastárs keresés legyen. És aztán eltelt egy év, És egy konferencián találkoztak, és tudod, kezet fognak, és akkor azt mondja a srác, hogy várja, pásztor, be akarom neked mutatni a jó dolgot, amit találtam. És bemutatta a feleségét, mert talált egy feleséget. És komolyan vette Isten igét, azt mondja, a jó dolog itt van, bemutatom neked. És ami a jó benne még egyébként a sztoriban, hogy aztán ő nem kívánkozott már más feleségére azóta. Mert megtalálta. Megtalálta, és Istentől kapta a feleségét. Tudta, hogy ha Istentől kapok, az jó dolog. Még akkor is, hogyha néha kócos, nincs kifestve, nincs jó illata, és kiakad, és néha tényleg borzadály, de akkor is jó dolgot találtam. Mert Isten adta nekem a feleségemet. Ja, úgyhogy ja, kívánság. Vágyakozás, vagy elégedettség kontra elégedetlenkedés. Ez egy nagyon fontos elv. Aztán a harmadik pontunk, a gyönyörködés a vágy előtt. Gyönyörködés a vágy előtt. Ez Zsoltárok 37.4 lesz, majd mindjárt elolvassuk, jó? Tehát mi a válasz a megelégedettségre? Ez a Zsoltárok 37.4, ez egyik legismertebb. A legtöbb képeslapra, a legtöbb kis igéskártyára ezt a verset írják, de az a helyzet, hogy a legtöbben félre magyarázzák, és félre alkalmazzák. És szerintem itt közülünk legalább a 80-90%-otok félre magyarázza. És most meg fogom nektek mondani a tutit. Jó? Mert ha félre magyarázzuk, akkor sok csalódást fog okozni ez a nagyon bátorító vers. Jó? Olvassuk csak el. Gyönyörködj az örökkévalóban, és akkor megadja szíved kéréseit. Oh. Köszönöm, Uram, készültem is itt a listám. A kéréseim itt vannak. Pásztor, beszélj arról, hogy hogyan kell gyönyörködni. És akkor tudja, hogy ez a lista majd teljesül. Yeah. Yeah. De azt mondja, hogy ott van előtte a gyönyörködés, vagy az öröm. Ugye? A kérések előtt. Legalábbis mint kérés szó. És arról beszéltünk, hogy a kívánság, vagy a vágyakozás, az egy erős vágyakozás, a kívánság. Egy erős vágyakozás. Hogyan legyenek a vágyaim rendben? Úgy, hogy gyönyörködöm az Úrban. Hogyan legyenek a vágyaim rendben? Úgy, hogy először gyönyörködöm az Úrban. És a két gyermek után, második gyermekünk után eltelt 5 év, 6 év, Virág várandós lett. Uram, fiú vagy lány? Fiú vagy lány? Nem lenne rossz egy fiú? De fiú vagy lány? De nem volt ez azért annyira... Tehát nem harcoltam én azért, hogy most fiam legyen, de hát még azért nyilván lehet fiú, ha már van 2 lány, ugye? És ez a Zsoltár akkor íródott, ezt Dávid írta, és ez már a késői idejében írta, mert ezek jó tanácsok voltak Salamon számára, a fia számára. Ezek instrukciók. És írja, ha elolvasod az egész Zsoltárt, a 37. Zsoltárt, akkor azt olvashatod benne, hogy 14-szer használja a gonosz szót. És azzal kezdik, hogy a gonoszoknak jó dolga van, és ilyen a gonoszoknak, meg olyan a gonoszoknak, és csak olvasátok el, most nem akarom felolvasni, de azt látni benne, hogy hasonlítgat. Hasonlítgat. Hogy nekik ez jól megy, az jól megy, hasonlítgat. És itt Dávid bátorítja a fiát, arra az egyszerű 3 szóra, amiről beszéltünk a múltkor is, hogy bízz az Istenben. Hogy bízz az Istenben. Bízz az Istenben. És a 3. versben ott van, bízz Istenben. És cselekedj. Cselekedd azt, ami a helyes. Oké? És aztán jön a 4. vers, hogy gyönyörködj az Úrban, és megadja neked a szíved kérését. Vagyis, azt mondja, hogy figyelj, ha eljutsz arra pontra, hogy megtanultál elégedetlenni azzal, amit van, amit Isten neked már odaadott, akkor már nem fogod többé hasonlítgatni magad másokhoz. És nem fogod azt nézni, hogy neki mi van, a gonoszoknak mi van, az istenteleneknek mi van. Oké, ez a környezet ennek a versnek. Ez a környezete. De a nagy tévedés ez a következő. Ugye legtöbben úgy értelmezik, hogyha szolgálod az Urat, gyönyörködsz benne, szolgálod, oda teszed magad ezerrel, akkor ő majd megadja neked, amit akarsz. Megadja majd neked, amit kérsz. És nem ezt jelenti. Nem ezt jelenti. Mert rá fogsz jönni, nem ezt jelenti. Elolvasod, és rá fogsz jönni, hogy ja, tényleg nem ezt jelenti. Ez nem is kellett volna elmagyarázni. Hát elolvasom, és tényleg nem ezt jelenti. Hanem azt mondja, hogy ha bízol, ha ráhagyatkozol Istenre, ha gyönyörködsz ő benne, akkor tulajdonképpen ő meg fogja adni, és a szívedre fogja helyezni a kéréseket. A kéréseket fogja. Nem a te kéréseidet adja meg, hanem, hogy mit kérj, hogy mit kívánj, hogy mit vágyakozz. Ez egy nyugalmi állapotból fog jönni. Nem egy belső küzdelemből és feszültségből. Aki ő rakja és adja a szívedre az ő vágyait. Hogy mire vágyakoz. Tehát gyönyörködj az örökkévalóban, akkor megadja a szíved kéréseit. Hogy mit kérj. Ha elégedett vagy azzal, amit Isten adott neked. Úgyhogy Uram, mindegy, hogy fiam lesz, vagy lányom. És lányom lett. Ja. Jó van, Bazsikám. Lány. Köszönöm, Uram. Ja. Úgyhogy imádkozzunk. Ugye minden héten azt tesszük, hogy feltesszük a kérdést. Szent Szellem, mit akarsz mondani nekem ma? Mit mondasz nekem? Úgyhogy kérdezzétek meg tőle, hogy van-e olyan terület az életetekben, ahol nem vagy megelégedett, ahol van feszültség, van küzdelem. Természetesen ez nem az, hogy ne legyünk jobbak, vagy ne fejlődjünk, ne haladjunk előre, ne igyekezzünk előre, nem erről beszélünk, hanem arról, ami versengést hoz be, hasonlítgatást hoz be, báványimádást hoz be, és érzed belül, hogy nem tudsz elégedett lenni, mert küzdesz a szívedben, boldogtalan vagy. Tehát kérdezzük meg Istent, hogy Uram, tudom, hogy bíznom kell benned. És megelégedett kell legyek azzal, amit adtál, Uram. És nem azt nézni, hogy kinek milyen van. Melyik az a terület? Úgyhogy köszönjük. Köszönjük, Uram. Köszönjük, hogy a te gondoskodásod széles körű. Igazából nem is látjuk a határait a te gondoskodásodnak az életünkben. És se a mélységét, se a magasságát, se a szélességét. Hogy nincs olyan dolog, amire ne lenne gondod az életünkben. És mi ebben akarunk nyugodni, atyánk. Hogy nem csak valakinek a nevén vagyunk, hogy te egy olyan atya vagy, akinek a nevén vagyunk, aztán ennyi, hanem egy olyan atyánk van, aki mindenható, mindentudó, bölcs, és ismer minden részletet az életünkben. Úgyhogy köszönjük, tényleg köszönjük, hogy része lehetünk ennek a kapcsolatnak, és hogy adtad nekünk ezt a top 10-et, a 10 parancsolatot, és hogy ezeket az elveket megismerhettük. És kérlek, Uram, hogy használd az életünkben. Tégy bennünket okossá, bölcsé, hogy, hogy a hallottakat alkalmazzuk az életünkben. Hogy ne engedjük el, hanem őrizzük a szívünkben, és forgassuk mindazokat, amiket hallottunk. Mert ez a te szavad, a teremtő szavad, Uram. Úgyhogy köszönjük, köszönjük. Köszönjük, Jézus. Ha Jézushoz akarsz jönni, életedben most először, ha rá akarod bízni az életedet, akkor tedd meg. Tedd meg, ő hív téged. Ő szeret téged. Annyira szeret, hogy az életét adta érted. Meghalt a kereszten. Mert a bűn zsoldja a halál. A hasonlítgatás zsoldja a halál. Az elégedetlenkedés zsoldja a halál. A bálványimádás zsoldja a halál. A kapzsiság zsoldja a halál. De Jézus ezt a halált magára vette. A tiédet, az enyémet és mindenkiét. Egy dolgot tehetsz vele. Azt mondod, nem kérem, vagy azt mondod, kérem. Úgyhogy fogadd el. Fogadd el. Mondj igent Jézusnak. És hogyha igent mondtál, akkor ezt majd mondd el valakinek közülünk. Akit ismersz, megbízol, csak áruld el, hogy ma rábíztad az életedet. Köszönjük, Urunk. Kérünk, áld meg a te igédet, amit hallottunk Jézus nevében. Ámen.